Mosaic.
Köszöntöm a Mozaik hallgatóit, Darvas Enikő vagyok. A következő fél óra tartalmából. Mai adásunkban két bukaresti képzőművészeti tárlatra kalauzoljuk el önöket, tartsanak velünk! A bukaresti Balassi Intézet kiemelten foglalkozik a kortárs magyar képzőművészet román közegben történő bemutatásával. Jelenleg Csóka Szilárd Zsolt marosvásárhelyi képzőművész alkotásaiból nyílt önálló tárlat az intézet kiállító tereiben. Csóka Szilárd Zsolt a Kolozsvári Képzőművészeti és Dizájn Egyetem festészet szakán végzett. Ösztöndíjjal egy tanévet Spanyolországban tanult. Egyéni kiállításai voltak Marosvásárhelyen, Kolozsváron, Csíkszeredában és Gödöllőn. Eddig 10 csoportos kiállításon vett részt munkáival. Ungvári Zrínyi Kata, művészettörténész a következőket írta róla. Csóka Szilárd Zsolt munkái a metafizikus festészet és az abstrakt expresszionizmus között helyezkednek el. A művek keletkezési folyamatában pedig nyomokban a gesztus festészet hatása is érzékelhető. Az alap viszont, amely mindezeket, a rétegeket hordozza, az a tájkép. Bár a tájkép fogalma nem fedi teljesen az alkotások műfaját, mégis ez a meghatározás áll a legközelebb az igazsághoz, hiszen terek megjelenítéseit tartalmazzák, írja Ungvári Zrínyi Kata.
Csóka Szilárd Zsolt festőművésszel beszélgetek. Én először is arra kérném meg, mutatkozzon be röviden. Tehát hol végzett, kik voltak a mesterei?
Kolozsváron végeztem festészet szakon 2013-ban, és egy évet tanultam Spanyolországban is Erasmus ösztöndi lehetőségével. A mestereim Márus Bercsa és Johannes Burcsú voltak. Utána pedig visszaköltöztem Marosvásárhelyre, ott is születtem, ugye, és mai napig ott is élek és alkotok Marosvásárhelyen.
Nekem nagyon tetszik ez a kiállítás, valamiben nagyon-nagyon egyedi. Hogy jellemezni ön a művészetét? Mi foglalkoztatja a munkai során a munkaiban?
Engem egy forma nagyon megfogott az elmúlt egy-két évben. Ez a forma, egy geometriai forma, ez a trapéz vagy parallelogramma, és ebben kezdtem el játszadozni. Az elején nagyon-nagyon le volt egyszerűsítve, aztán rájöttem, hogy nagyon sok mindent lehet belőle kihozni, és akkor ezt kezdtem nyújtani, tenni, venni jobbra-balra, és akkor itt születtek meg ezek a munkák. Az első festmény, ami készült, az egy sátoron emlékeztető festmény volt, sajnos nem tudtam elhozni ide, és akkor itt született a többi. De ugye a sátor az nagyon hasonlít a parallelogramma formájához, és akkor kezdtem gondolkodni, meg kísérletezni, hogy mit lehet még kihozni ebből a kis formából. Akkor rájöttem, hogyha megfordítom a sátrat, akkor akár egy csónak is lehet, hogy egy hajó. És akkor így szép lassan születtek egymás után a festmények.
Látszik, hogy tulajdonképpen egy mértani forma köré van az egész komponálva, de végül is tájképek, ha jól nézi az embert, visszatükröződik a víz, az ég, a fák, gyönyörű. A táj hogy került bele? A mértani formát, ami halott, élővé tette.
Ez a tájkép, tudni kell rólam, hogy én figuratív festő voltam, és akár mondhatni ma is, hogy az vagyok. Belhangzott a megnyitón Nagy Andrea, ő azt mondta, hogy a figuratív festészet szélén állok, mert hogy se nem figuratív és se nem absztrakt, hanem a kettő köz, de inkább figuratív, mivel hogy vannak konkrét elemek. És akkor emiatt jön be a tájkép, mert engem mindig is érdekelt a tájkép, és nagyon sok közön van a figuratívhoz.
Spanyolországban mit tanult? Milyen stílusokkal érintkezett?
Spanyolországban, ami nagyon jó volt, ott inkább absztrakt művészet volt a domináns. Így amit tanultam, hazajöttünk, és egyből le is kellett diplomázni. Mondhatni, a diplomamunkámat csináltam úgy, ami a spanyolországi után volt hatására, mivel hogy 6 óriás portrét festettem.
Mit jelent az óriás portré? Mekkora?
Az egész kompozíció az 9,5 méter volt. 1,5 méterszer 9,5 méter, tehát 6 darabig. És ez a Diego Velázquez, spanyol barokk festőnek az egyik képének az interpretációja.
6 interpretációja?
Igen. De hát, hogy egy festményről van egy olyan festménye, az a címe, hogy a részegek, ugye a Los Borrachos. Azért választottam ki ezt a festményt különben, mert a fejek így majdnem egymás után vannak, és akkor én csak a fejeket kiszedtem, és akkor azt tudtam interpretálni az én meglátásom szerint.
És felismerhetőek a fejek, mert itt
igen.
Ember alakok nincsenek, amiket idehozott ezekben a munkákban. A technikájáról. Mindig olajjal fest vászonra?
Nem, mikor abba hagytam a portrézést, akkor eldöntöttem, hogy nem csak témát választok, hanem kipróbálok új anyagokat is. Így hát az olajfestéken kívül még elkezdtem használni az akrilt, amit azelőtt nem használtam, és még egy új idegen anyag az a spray, különböző színű spray festékek.
A portrézás miért hagyta abba, vagy gondolom, hogy csak ideiglenesen nem biztos?
Portrézás nem hagytam abba, csak ideiglenesen, hanem úgy éreztem, hogy belefáradtam az egészbe, és ezt kicsit lerakom, és teljesen másról kéne foglalkoznom. De nem hagytam abba. Úgy tervezem, hogy majd a kettőt kombinálom.
Nagyon jó hatást vált ki a színvilága. Hogyan keveri, hogy választja, mi dominálja?
Ami nagyon érdekelt, hogy adni az egésznek egy térhatást, és ezt a színek segítségével nagyon jól lehet kikísérletezni és elérni. Nagyon szeretem a földszíneit, tehát az ilyen barnákat, meg okkereket, de ugyanakkor nagyon szeretem az égszíneit, a kékeket, meg a vízszíneit, és úgyhogy ezekből úgymond inspirálódok, a földből, meg az égből.
Úgy tűnik, mintha van a munkáiban egy közepes, akkor úgy kisugároz, úgy nő a tér, nem tudom, mintha van egy beszűkített rész, és utána egy kitágul.
Próbálom a teret nagyon jól meghatározni, meg visszaadni, hogy a néző is ezt föl tudja fedezni.
A másik, amikor így végignéz az ember, színbe, kompozícióba, témaválasztásban nagyon-nagyon harmonikusak. Úgy törekszik arra, hogy kijöjjön ez az egyensúly?
Nem, ez nem tudatos.
Amikor fest, akkor zene mellett, csendbe, nyugodtan, hogy zajlik ez az egész művelet?
Van, amikor zene mellett, van, amikor én zenélek magamnak, gitározom, és van, amikor csendben. Ez a három opció létezik.
Milyen kérdések foglalkoztatják az életben?
Hát, hogy hogyan tovább? Hát, hogy minél több időm legyen festeni, és ez hogy oldjon meg.
Csóka Szilárd Zsoltot hallották, a Marosvásárhelyi Képzőművész kiállítása december 20-áig tekinthető meg a Bukaresti Balassi Intézetben. Maros mezőségi művésztelep alkotásaiból nyílt kiállítás a bukaresti Petőfi Sándor művelődési központban. A csicentiváni, mezőbándi, mezőmadarasi, mezőpaniti és a mezőbergenyei alkotó táborok anyagából válogatott munkákat Círjék Lajos, a művésztelep vezetője, és Molnár D. Dénes képzőművész hozta el a fővárosba. A művésztelep létrejöttéről, sajátosságairól Forró László kérdezte a két képzőművészt, akik saját alkotásaikat is elhozták a bukaresti Petőfi Sándor művelődési központba a január közepéig megtekinthető tárlatra.
Marosmezőségi Művésztábor művészeti igazgatóját, Molnár Dénest kérdezem. 2009-ben indultak a táborok, mert Maros megyében több táborról beszélünk. Hogyan és ki indította?
2009-ben jött létre a Maros Mezőségi Művésztelepek Egyesülete, tehát gyakorlatilag azóta már működtek, tehát 2000 előtt 1999-ben indította édesmám az első művésztábort Mezőpaniton, de 2009-re lett az, hogy ezek valahogy együttműködjenek, pontosan azért, hogy nagyobb hatást tudjanak kifejteni úgy közönség szinten, tehát a közönség jobban megismerje a Maros Mezőségi alkotótáboroknak a meglétét, és ugyanakkor, hogy milyen törekvések vannak, meg a legfontosabb az volt, hogy ne forgácsolódjon szét az anyag, ugye most is sokkal gazdagabb azáltal, hogy 5 tábornak az anyagát hoztuk gyakorlatilag személvényesen el. A másik dolog pedig az, hogy nagyon fontos az, hogy legyen kicsit egy ilyen felülről való látás, egy ellenőrzés, hogy művészileg se hajoljon el rossz irányba. Tehát azért nem azt szeretnénk, hogy most egyre ízléstelenebb dolgok legyenek, hanem azt szeretnénk, hogy művészeti szempontból kifogásnál, sőt egyre jobb, előrevívő és értékes dolgok szülessenek. Cirék Lajos volt az ötletgazda, tehát ő volt az, aki kitalálta, hogy ezt létre kéne hozni. Természetesen konzultált velünk is, és mi is támogattuk nagyon az ötletet. Ilyen szempontból ő a tettes, ha erre kíváncsiak, de ugyanakkor azt is kell tudni, hogy támogattuk teljes mérszélességgel, hogy ez létrejöjjön. Csoda az, hogy ezek a dolgok azóta is tudnak működni, és ez így fennáll, azért jó sok éve már, és én úgy látom, hogy egyre nagyobb hatással, és ez a cél végül, ez a fontos.
Hogyan válogatják ki a művészeket, akiket meghívnak?
Nagy része a művészeknek régi ismerős. Találkoztunk velük. Például most a mezőpaniti művésztáborban egy része az embereknek még édesapám kis barátja volt. Tehát Zsigmond Márton képzőművésző nem évfolyam társa, de egyetem társa volt édesapámnak. Na akkor ő hozta a barátját. Orbán Endrét egyébként már rég ismerem én is, mert még volt nálunk művésztáborban. Ugye mi vagyunk szervezők, tehát ez eleve adott, de mi alkotunk is, tehát művész szervezők vagyunk, úgyhogy közben figyelünk arra is, hogy művészetileg is jól menjen a dolog. Na most ez is egy kritérium, hogy viszonylag mondjam azt, hogy nívós és minőségre megfelelő munkák szülessenek, ne legyenek gicses elhajlások, meg hasonló, tehát az is egy kritérium. És amellett nagyon örvendünk, hogyha tudunk új neveket is meghívni, körülbelül egy harmad arányba szoktunk ismeretlen, vagy mondjam azt, hogy viszonylag új embereket is hívni. Kipróbálják, nem volt eddig nagyon probléma, mert általában azért ismerjük egymást, tehát szoktunk találkozni akár művésztában, akár kiállításokon, tehát ismerjük egymás műveit, és akkor általában úgy van valahogy felépítve az összetétel, hogy vannak realista művészek is, mert általában a közösségek azért igénylik ezt, hogy ne legyen teljesen absztrakt, vagy teljesen modern a felhozata, de azért nagyon ügyelünk arra, hogy legyenek teljesen nonfigurális, teljesen modern dolgok is a művésztáboron belül.
És nem csak festészet, szobrászat, fafaragás is van.
Igen, hát rengeteg technika van képviselve, tehát nem csak fafaragás, hanem még kerámia is. Tehát főleg Paniton voltak olyan kerámikusok meghívva, akik kerámiát is alkottak. De azon kívül nagyon fontos tényező a fotóművészetnek a jelenléte, tehát mindig van legalább egy fotós. Jelen esetben Bálint Zsigmond, akinek most nincs itt sajnos munkája, de ő például az, aki rendesen dokumentálta a paniti tiszta szobákat és a paniti kapukat és a többi dolgot. Tehát azt lehet mondani, hogy egy nagyon gazdag antropológiai és etnográfiai gyűjtemény alakult ki az évek során ezekből a munkákból, tehát a fotó munkákból is.
És van úgy, hogy egy-egy művész megfordul több ilyen táborban ugyanabban az évben, vagy egymást követő években?
Így is van, és úgy is van. Tehát van olyan művész, aki megfordul legalább 2-3 táborban, van olyan is, aki minden évben eljön egyikbe vagy a másikba. Na most én el kell mondjam azt, hogy a mezőpaniti tábor az szünetelt pár évig, mert gondok voltak, tehát mondjam azt inkább közösségi szinten már nem bírták csinálni, meg ugye kellett egy ifjabb generáció, de ez nekem nagyon nagy megerősítés, hogy a pont, amiről beszéltünk a hatásról, hogy igenis igénylik azt, és az új polgármester, az új tanács, az új lelkész nagyon nagy lendülettel támogatják, és biztos afelől, hogy nagyon akarják, hogy ez tovább létezzen, mert én azt mondtam, hogy ha a közösség nem igényli, akkor mi nem tudjuk ráerőltetni. Tehát meg tudnák szervezni, hogy pályázunk, és akkor mondjam azt, hogy oda potyintjuk egy tábor, de sokkal fontosabb az, hogy ők igénylik, és ez számomra a nagy öröm, hogy igenis a helyi közösség fontosnak tartja és áldoz rá, tehát ez nekem is lendületet ad. És ezért jó az, hogy ezek az időben kifutnak, és időben gazdagítják a közösségeket. Már az, hogy egyáltalán értékesnek találják, mert eredetileg nem is tudták, hogy mi fán terem. De maga a közösség is nyitottabbá válik, és minden faluban ezt tapasztaltam. Tehát nagyon fontos lesz az embereknek, hogy jobb van. Mondjuk az is igaz, hogy minden táborban foglalkoztak általában a gyerekekkel, hát főleg a régi táborokban nagyon sok volt, és gyakorlatilag a mezőpaniti polgármester például annak idején gyerekként találkozott először ezekkel az alkotási folyamatokkal, és annyira nagy hatása volt rá annak idején, hogy a mai napig is értéknek találja. És ez az igazán fontos.
Molnár D. Dénes képzőművészt Forró László kérdezte.
Csicszent Ivány, Mezőbergenye, Mezőbánd, Mezőmadaras és Mezőpanit. Felsoroltam a Maros mezőségi művésztelep színhelyeit. Ciriek Lajos volt a kezdeményezője annak, hogy ezek az alkotótáborok összefogjanak és együtt szerveződjenek. Miért volt szükség erre?
Először is egy vidék. És én mezőségi születésű vagyok, és szerettem a mezőséget, és azt akartam, hogy ez legyen egy kicsit nagyobb lélegzetű rendezvény. Nagyobb a hatása mindenfele, jobban tud érvényesülni mindegy kis külön rendezvény, külön mindegyik, vagy mondjuk egy nem fesztivál, de mégis egy nagyobb lélegzetű ez így együtt. Plusz az is, hogy mivel ugyanazok a céljai mind a öt tábornak, ez a vidék fejlesztése, ismertetése, talán közösen jobban sikerül ez.
8 éve sikerült összefogni. Van minden tábornak valamilyen sajátossága?
Kicsiben igen. Vannak sajátos jelei, mondjam úgy, mindegy tábornak, de kívülről, ha nézzük és elemezzük, talán nem olyan szembetűnő ez. A Csicszent Iványi az kimondottan gyerekeknek van, fiataloknak van, és a népművészettel foglalkozik. A mezőpaniti tábornak az volt a jellegzetessége, vagy részben megmaradt, hogy minden évben egy grafikai megoldáson dolgoztunk, tehát mindenki kicsit barátkozott valamilyen technikával. A mezőmadarasi tábornak is megvolt egy kis jellegzetessége, hogy mindig foglalkoztunk művészeti eladásokkal, a gyerekeket próbáltuk bevonni, az ottani helyi gyerekeket. A mezőbándi tábornak az volt a jellegzetessége, hogy családoknál voltak elszállásolva, és mondjuk jobban kapcsolódtak a falu embereihez. A mezőbergenyeinek ott zenei estek voltak rendszeresen, mivel a tiszteletes asszony a filharmoniának a zenésze, 4 lánya van, és van egy zenekaruk, nagyon ügyesen zenélnek, ezért megszervezték, hogy az ottani művészeknek zenei előadásokat tartottak. Tehát ezek kis nuanszok, mondjam úgy, de mégis mindig tábornak volt egy kis más hangulata.
A református egyház, ha mondhatni, fő támogatója ezeknek a táboroknak, vagy hogyan szervezték meg a művészek? Hol festenek? Ha eső van, akkor mi történik? Mert szép időben lehet az utcán.
Nem fő támogatói az egyházak, de egyik alaptámogató, de minden évben támogatnak. Most nem úgy kell érteni, hogy pénze. Igenis, vannak bizonyos helyiségeik, vendégszobáik, nagyobb termek, ahol kihasználjuk mi ezeket. Tehát így tud az egyház segíteni, de megvan minden tábornak az alkotó műhelyei. Tehát vannak művelődési házak, óvodák, iskolák, ahol vannak termek, ami berendezik. rendezünk arra, mert nem minden művész jár ki a szabadban dolgozni. Vannak, akik teljesen egész végig bent dolgoznak, esetleg kimennek, illetődnek, vázlatoznak, de teljesen más jellegű képet készítenek, tehát ők nem ragaszkodnak annyira a realitáshoz. Azok, akik a plenert szeretik, a szabadtéri festészetet, jó magam is, mi kijárunk, persze rendszeresen kijárunk a tájban, ott a helyszínen fessük meg, vagy nagyobb rész ott készül el a kép, aztán utána bent véglegesítjük a műhelyben, vagy otthon, mert olyan is van, mert a lényeg az, hogy minél több témát feldolgozni, elkezdeni, aztán elkészül a tábor idő alatt néhány belőle, a többit majd otthon.
És hogyan fogadják a közösségek a művészeket? Megszokták már?
Az elején mindenhol szenzáció volt, mikor megjelentek a művészek, főleg a fiatalság, gyerekek. Hát nem lehetett hazaküldeni őket, ott ültek körülöttünk, kint dolgoztunk, nézték, hogy születik, csodálkoztak, hogy mi minden van. Pedig hányszor én is, vagy a kollégák is mondták, menjetek haza, gyertek vissza egy óra múlva, kettő múlva, ugyanitt vagyunk, most meglátjátok. Nem, mert ők akarják látni. Aztán ez megszokottá vált, megnézik, oda jönnek, elmennek. Tehát ma már egy hétköznapi téma lett az utcai festészet is ezekben a falvakban. Érdeklődnek mai napig is azért, tehát nem azt mondom, hogy nem, de másképp állnak hozzá, és talán most már értőbb szemmel is azt is mondom, ez is egy hozadék ezen a táboroknak, hogy ma már tudja egy egyszerű falusi ember is, aki azelőtt soha nem járt képtárba vagy kiállításon, hogy születik képzőművészeti munka. Mert látja. És utána elmegy a zárókiállításra, és nézi, hogy ismeri azt az utca részletet, vagy ismeri azt a házat, vagy ismeri azt az embert, és némi van a falon belőle. És csodálkozik azért, hogy ott kék a ház, és itt megfestették zöld színre. Vajon miért? Úgyhogy megbarátkoztak vele, nem azt mondom, hogy most értő emberek a képzőművészethez, de egy picit változtattunk a szemléletükön.
És vándoroltatják a táborok munkáiból készült kiállítást, az egész országot érintették, hol voltak eddig az idén.
Igen, ez volt a célunk, hogy ezt az itteni terepet mondjuk a művészek megismerjék, megfessék és bemutassák. A munkáknak nagyobb részét egyéni kiállításokon bemutatják. Egy anyag ajándékban marad az itteni falvaknak. Ezt az anyagot mi meg szoktuk minden évben mondjam úgy sétáltatni, körbe mutatjuk, mert van a táborzáró kiállítás minden táborban, utána vásárhelyen van minden évben bemutatkozó, sőt van olyan év, hogy két kiállítást is szervezünk a vásárhelyen. Csak azon kívül úgy az időm annyira engedi meg, hogy még két kiállítást általában megszervezek valahol. Az idén Nagybányán a Teleki házban voltunk, volt Marosvásárhelyen a forgatagon még egy kiállításunk, most eljöttünk ide a Petőfi házban, és most egy hét múlva lesz megint Vásárhelyen egy másik kiállításunk a táborban született munkákból.
Círjék Lajost, a Marosmezőségi Művésztelep vezetőjét Forró László kérdezte. Thank you. Én ezzel mára megköszönöm figyelmüket, közreműködő munkatársaim nevében is. A mozaikkal legközelebb jövő kedden jelentkezünk. Hallgassanak bennünket a www.bukarestiradio.ro honlapon is. Darvas Enikő vagyok, kellemes délutánt, viszont hallásra! Thank you.